És újra itt vagyunk dr. Máriással.
Egy kedves ismerősünk a lelkemre kötötte, hogy dobjam be azt a témát, hogy turbofolk.
Hát a turbofolk az, hogyha esztétika értelemben közelítjük meg a dolgot, valószínűleg az egyik legízléstelenebb kvá álművészeti jelensége a 20. századnak. Ugyanakkor viszont az egyik legnépszerűbb is, tehát gondoljunk bele, hogy vannak ilyen dobgépekre működő, orientális, rettenetes szólókkal, harmonika és szaxofon szólókkal eltorzított dallamok, amelyekre valami eszméletlenül bugyuta, szenvedélyes, félig erotikus lihegésben énekelt szövegek szólnak, de ezek stadionokat töltenek meg a Balkánon, és hihetetlen módon összekötik identitásában az ex-jugoszláv területet. Tehát a legízléstelenebb dél-szerbiai kocsmarok az ugyanolyan népszerű Szlovéniában, Horvátországban és Macedóniában, vagy Montenegróban és Boszniában, ahogyan Dél-Szerbiában. És ez mondjuk egy rejtély, hogy mennyire fantasztikusan tudja valami összekötni identitásban az embereket, annak ellenére, hogy rettenetes. Viszont a mentségére legyen mondva az, hogy ebben a zenében is van egyfajta extázis, amelyik hát mű és ilyen-olyan, tehát lehet rá sok minden rosszat mondani, viszont valóban benne van egyfajta orientális őrület, és hát végül is lehet, hogy ez a tehát a funkcióját a zenének, amit elvárnak tőle, hogy egyrészt fölzaklassa az embereket, másrészt, hogy egyfajta szabadságélmény nyújtson, hogy ezt be tudja teljes mértékben teljesíteni egy átlag közönség számára. Tulajdonképpen nem sokban különbözik, hogyha ezt az orientális mászt letöröljük róla, akkor a nyugat-európai vagy amerikai popzenétől nem sokban különbözik. De hát valóban lehet, hogy Adornónak nem tetszett volna.
Hát Adornónak Wagner se tetszett, de mondjuk ezzel mondjuk nem lehet csodálkozni. Te ismered a Shane McGowan-t és a The Pogues formációt.
Hogyne.
Na, az egy kocsmarok, az egy kocsmabank zene, úgy, hogy közben van benne költészet, és van benne lendület, és valódi információ.
Igen. Igen, igen, igen. Hát ez a másik, amikor az úgymond a népzene mutálódik egy olyan formába, hogy egyszerre marad meg benne a vehemencia, egyfajta sirató hangulat és egyfajta szórakoztatás. Amikor 20 pár évesen először voltam Dublinban, és elmentem egy pubba, és ott hallgattam egy ilyen zenekart, nyilván mindenki teljesen eldobta az agyát, ugrált, ordibált, és hát egy látszólagos teljes őrült helyzet volt.
De ez még nem is a punkos verzió, ez a sima Dubliners féle.
Hát ez olyasmi, igen, aha. Igen, igen. És akkor egyszerre csak éjfélkor mindenkinek vigyáz állásba kellett vágnia magát, mert akkor elénekelték az ír himnuszt, és hogyha azon valaki esetleg köhögött volna, az lehet, hogy kap egy fülest. Tehát egyszerre volt jelen a teljes tudatos szertelenség és katarzis és őrület, és mondjuk ez a nagyon erős nemzeti, politikai és egyéb identitás. És hát nyilván a punk lázadó, egyszerű, valahol népies formája könnyen tud alkalmazkodni és mutálódni más formákkal, úgyhogy hosszú életet tudunk neki jósolni.
A te művész életedet valamilyen értelemben ketté törte a délszláv háború.
Igen, tehát 91-ben kellett elmenekülnöm egyszerűen fizikai üldözöttség folytán. A behívót kaptam, és így tovább, tehát kerestek, a katonarendőrség le akart tartóztatni, és így tovább. Úgyhogy akkor átjöttem Magyarországra, de nem tudtam, hogy én meddig maradok, mert hát 25 éves voltam, az életem, az élettársam, és így tovább, ezek mind oda kötöttek, és vártam, hogy most mi lesz. És hát nyilván voltak már azért itt ismerőseim, barátaim, a szentendrei festők, zenészek, Felugosi Lacáék, Bukta Imréék, és hát elkezdtem a kultúra által tulajdonképpen egyre jobban kötődni hozzájuk, és közös munkát vagy fellépések folytán egyfajta új otthonra lelni, és hát mivel a háború nem fejeződött be még hosszú éveken át, és nem volt rá lehetőség, hogy én tartósan visszatérjek, habár tulajdonképpen katonaszökevényként is léptem fel az egykori Szerbiában, Horvátországban, sőt még Szlovéniában is, de végül is időközben lett egy vajdasági feleségem és két gyermekem, úgyhogy akkor már az élet ide kötött, és hát egy új életet kezdtem itt, és hát azóta tart ez az itt lét.
Most miken dolgozol, akár zene, akár képzőművészet?
Egy új lemezen kezdtünk el dolgozni, és lehet, hogy érdekes lesz azért, mert amit nagyon sokáig kerültem, egyfajta mondjuk úgy egy szembenézést ezzel a balkáni zenei és egyéb tradícióval, most azt egy bizonyos értelemben feldolgozzuk, úgyhogy például van egy ilyen szám is, hogy a Balkán, és tehát egy bizonyos értelemben az etnóhoz, amelyikhez mi nagyon kicsit közelítettünk közvetlen voltában. Voltak híres népzenészek, akik felléptek esetleg, vagy részt vettek valamelyik lemezünk elkészítésében, például Dario Marusic, aki egy híres isztriai zenész, de hogy ez alapvetően ez a vonal valahogy nem került soha képbe, és most egy kicsit erről az oldalról is megközelítünk majd újabb számokat, de hát nyilván a mondjuk úgy, hogy az etno az a hangvételben és a szövegek közvetlenségében is meg fog mutatkozni.
Képzőművészet? Új kiállítás esetleg? Lehetni. Volt, aki tök komolyan vette valamelyik képedet is? Nyilván szinte lehetetlenség.
Hogy komolyan vagy nem komolyan, én úgy gondolom, hogy ez inkább egy érzelmi dolog, nem annyira egy tudati dolog, és tehát, hogyha van egy vonzódás egy kép iránt, mondjuk én ezt inkább egy szerelemként tudnám lefesteni, akkor ott belefér az is, hogy a másik fél, aki most nem egy nő, hanem egy kép, egy kicsit ugrassza a mondjuk úgy a tulajdonosát, vagy a vásárlóját, vagy a gyűjtőjét, úgyhogy nem kell feltétlenül csak hízelgőnek lenni egy képnek, tehát van, aki el tudja viselni azt, hogy egy kicsit mondjuk úgy, hogy görbe tükörben láthassa saját magát.
Mi a művészet?
A művészet az élet, a művészet az egy sikoly, a művészet az egy, hogy is hívják, cipőt javítani, a művészet írni egy rossz verset, és utána eldobni, a művészet várakozni az ihletre, a művészet kibírni az életet, a művészet minden, és semmi sem, és úgyis a művészetnek a legjobb oldala, hogy biztos el lesz felejtve, és mindannyian el leszünk felejtve, de segít túlélni ezt az életet.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem.
Én is köszönöm a meghívást.